60-ból a 94 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Gyűjtést hirdet a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat a kárpátaljai viharokban károsult családok támogatására. Az adománygyűjtés mellett a karitatív szervezet a Beregszászi járási Máltai Szeretett Szolgálattal és a helyi szervezetekkel együttműködve önkéntesekkel segíti elsősorban a fekvő betegeket, idős embereket és a háború miatt egyedül maradt több gyermekes édesanyákat. Az adományoz.hu oldalon felajánlott adományokat építőanyagvásárlásra fordítja a karitatív szervezet. A rendkívüli hőség és energiahelyzetre tekintettel a nem tartanak kormány szóvivői sajtótájékoztatót, közölte a kormányzati kommunikáció. A közlemény alapján Magyar Péter miniszterelnök várhatóan több alkalommal is beszámol a kialakult helyzetről és a kormány intézkedéseiről, illetve majd pénteken vagy szombaton várhatóan külön sajtótájékoztatót tart a hőség és energiahelyzetről. Hangsúlyozták, hogy a kormány döntéseiről és az aktuális fejleményekről folyamatosan próbálják tájékoztatni a nyilvánosságot. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tisztifőorvos mától harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A hőségriadó miatt ismét életbe lép a Vörös Kód elnevezésű országos intézkedés sorozat. Ezt a családügyi és szociális miniszter jelentette be. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet, leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg. A hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Ezért arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen a környezetében élőkre. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról. A Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási, oktatás segítő háttérintézmény lesz, közölte a miniszterelnök a mai napon. Magyar Péter közlése szerint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt. A cél a versenyképes és emberséges oktatás megteremtése. Kifejtette, hogy a kormány szerdai döntése nyomán az oktatás meg fogja kapni a figyelmet és megbecsülést, amelyet megérdemel. Megszüntette a közfeladatot ellátó közértekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket, és több adónemet is eltörölt a parlament. Az országgyűlés a helyreállítási és ellenálló képességi terv, valamint egyes kormányhatározatok végrehajtása részeként döntött így. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszüntetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is. Viszont megduplázzák a levegőterhelési díjat. Arról is döntöttek, hogy előleget kaphatnak a gazdák a kárenyhítési rendszerből, és visszaállította a kriptokereskedés legális lehetőségét a Tisza kormány. Már csak nem 50 milliárd forinttal tartoznak a kórházak a beszállítóknak a legfrissebb államkincstári adatok szerint. A legnagyobb tartozást az egyetemi klinikák halmozták fel. Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára elmondta, a jelenlegi tendencia mellett év végére ismét 100 milliárd forint közelébe emelkedhet az adósságállomány, ezért évközi adósságrendezést sürgetnek. Kizárná az országos politikai döntéshozókat a sportági szakszövetségek irányításából a belügyminiszter. Pusvai Gábor azt írta, a magyar sportirányítási rendszer megújulásához kikerülhetetlen a politikai és a sportvezetői tisztségek szigorú összeférhetetlenségének bevezetése. A miniszter fontosnak tartja azt is, hogy az se tölthessen be a sportban irányító szerepet, akiről bebizonyosodott, hogy szabálytalanul használt fel állami támogatásokat. Megadta a gyártási engedélyt Ukrajnának a Patriot légvédelmi rakétákra az amerikai elnök. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij Washingtonban állapodott meg erről. Az ukrán elnök a Fox News-nak adott interjúban úgy fogalmazott, reményei szerint rövidesen megkezdődhet a közös gyártás. Egyben úgy vélte, Vladimir Putyin orosz elnök elvesztette a kezdeményezést az Ukrajna elleni háborúban. Végül a pénteki időjárásról. Derült, felhőtlen lesz az ég. Marad a harmadfokú hőségriasztás. Az Észak-Dunántúlon a déli-délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul pénteken. Híreinket hallották.
Can win.
a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva, V. Barna Erika kézírás kutató, grafológus szakértő. A sorssal nem lehet tréfálni. Csontvári Koszkati Vadar személyiségéről írásai és kézírása alapján című könyvén 20 évig dolgozott. Kutatási eredményeire épülő könyve alapján V. Barna Erikával a festőművész kézírásának üzenetéről beszélgetünk.
Szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatóit. Valóban ez 20 évi kutatás. Többször nekirugaszkodtam a könyvnek, de 20 év után éreztem úgy, hogy most már az olvasók számára is kiadható.
A sorssal nem lehet tréfálni. Miért éppen ezt a csontvári idézetet választotta könyve címéül?
A csontvári kéziratokban számtalanszor újra és újra visszatér ez a mondat, különböző szövegösszefüggésekben. De az életében a sors segítette őt. A gondviselés újra és újra megmentette a csontvári hagyatékot is, a láthatatlan erő segítette őt.
Művészettörténészek és pszichológusok is vizsgálták Csontvári Koszkati Vadar munkásságát, életútját. Mi most a kézírása alapján közelítjük meg személyiségét. A könyvet olvasva talán három nagy korszakra bonthatnánk Csontvári életútját. Az első, amikor még gyógyszerészként leveleket, megrendeléseket írt, a második a festőművész, végül a harmadik korszak lehetne a Szent János kórházból nővérének írt utolsó levele. Mi jellemzi az első időszakban a gyógyszerész Koszkati Vadar írásképét?
Hogyha bárki grafológiai előtanulmányok nélkül rátekint a kézírására, azonnal átérzi azt a rendkívüli energiát és nagyon pozitív kisugárzást, amit az írás áraszt. A legjellemzőbb, hogy óriási kilengései vannak, alapvetően a függőleges irány hangsúlyozódik, tehát azt lehetne mondani, hogy a betűk, mint világfák, vagy mesebeli fák a felső és alsó világot kötik össze, szinte eget és földet összekötő betűtörzseket látunk, és méltósággal menetel az írása. Ebben jelen van Csontvárinak a büszkesége, az egyenes tartása, az az erő, amely végig egész életében jellemző volt. Rendkívül fegyelmezett ez az írás. Azt lehet mondani, hogy nagyon ritka ma, vagy alig-alig látni ma már ilyen gyönyörűen rendezett, precíz, pontos, gondosan kivitelezett, és rendkívül esztétikus kézírást. Ami jelzi egyrészt az, hogy rendkívüli fegyelmezettséggel élt. Nagyon nagy önfegyelem, akaraterő segített őt mindenben. Tehát gyógyszerészként is nagyon lelkiismeretesen dolgozott. Természetesen mindezek mellett, amit elmondtam, hatalmas dinamika volt. Jellemző, hogy bárhol is volt, fölfedezte a hiányosságokat, a feladatokat, és mindig valamilyen nagyon különleges értéket tudott lerakni az asztalra. Gyógyszerészként például könyvet írt a gyógyszerész szakmáról, szerette volna jogilag is rendezni az addig még meglehetősen kaotikusan működő gyógyszertárak működését. Például az ő érdeme, hogy egyáltalán a gyógyfüvekkel, a természet gyógyászattal a gyógyszerészekkel szertárak elkezdtek foglalkozni. De ő jogi tanulmányokat is végzett. Foglalkozott földtannal, kristálytannal, foglalkozott bonztannal. Tehát azt lehet mondani, hogy korának egyik legműveltebb embere volt, polihisztor volt.
Számomra bizgalmas, hogy ő még életmód tanácsokat is adott.
Így van, pontosan. Tehát egyrészt a táplálkozásra tért ki. Már akkor jelezte, hogy legyünk óvatosak, mert megalakultak a társaságok, a táplálékok hamisítására, tehát műtáplálékok jelentek meg, amely tudjuk, hogy azóta sajnos elhatalmasodott. De nagyon környezettudatos szemlélettel élt, fontos volt számára a tiszta levegő, a tiszta víz, és figyelmeztetett arra, hogy az utódainkra tiszta levegőt és tiszta vizet kell hagynunk. Fontos volt számára például az, hogy ne fehér lisztes kenyeret tegyünk, hanem korpás vagy teljes kiörlésű lisztet, hogy ne fogyasszunk túl sok húst, mert az állatok megölése az fenyegeti egyrészt a természeti összhangot, másrészt pedig káros lehet. Ő maga vegetáriánus volt, nem fogyasztott húst, se alkoholt, zöldségen, gyümölcsön élt. Sok esetben esetben meg is vonta magától a finom falatokat, így írta, hogy habos kávéra sem jut, mert számára elsődleges volt a festészet.
Nézzük a második nagy korszakot, amikor ő elhivatottságot érez, hogy festenie kell. Úgy írja alá a nevét is, hogy Csontváry Koszka Tivadar, festőművész.
Hát ez a legkülönlegesebb történet. Azt gondolom, a művészet történetben sincs még egy ilyen hasonló életút, mint a Csontváryé. Tehát gyógyszerészként ő köztiszteletben állott, nagyon sikeres volt. Még véletlenül sem gondolt arra, hogy pályát módosítson. Festészettel, művészettel nem foglalkozott, annak ellenére, hogy sok-sok minden más dologgal. És egy mondhatni csodaszámba menő jelenség az, ami vele 1880. október 14-én történt.
Könyvében ön Csontváry saját vallomását is idézi erről a napról.
A gyógyszertár előtt állt, és meglátott ott egy ilyen bubiskoló, tinós szekeret a saját kifejezésével élve, és hirtelen vágyat érzett arra, hogy ezt megörökítse. És egy orvosi vényre lerajzolta, ez szinte tökéletesen sikerült, ő maga is látta, de ezt megerősítette a főnöke is, aki éppen csodálkozva látta, hogy Csontváry rajzol. Tehát az élő természet tudta visszaadni, így jelenítette meg. Sajnos ez a rajz elveszett, nem láthatja az utókor. Most, ahogy a rajzot nézegette, gyönyörködve, úgy megszólalt egy hang, te leszel a világ legnagyobb napúrfestője, nagyobb Raffaelnél. Körülnézett, valaki tréfál vele, valaki gonyolódik vele, senkit nem látott, viszont ez olyan elementáris erejű volt ez a hang, hogy komolyan kellett vennie, és úgy érezte, hogy Istennel került közvetlen kapcsolatba, tehát egy feladatot kapott, megjelöltetett számára egy olyan feladat, amire ő nem volt felkészülve. Ez igen nagy problémát jelentett számára, de Isten iránti alázat, az iránta való bizalom indított el, hogyha ezt a feladatot megkapta, akkor ezt neki teljesítenie kell.
Nagyon sok Csontváry levél dokumentum felhasználásával készítette ezt a könyvet, amely sokkal több, mint egy kézírás elemzés vagy egy grafológiai kutatás. Rengeteg idézetet felelevenít Csontváritól az olvasók számára. Kérném, idézzünk egyet a hit és a művészet kapcsolatáról Csontváritól.
Nézni nézhet mindenki, de látni csak az láthat, akit az isteni gondviselés ezzel a képességgel különösen megáldott. És ezek a különös képességgel megáldott emberek vannak hivatva az ember művelődés történelmét gyarapítani, vagyis az adott esetben az isteni bölcsességet igazolni. A festői pályája valójában ezen a hiten alapult. Azt sem tudta, milyen ecsetet használja, milyen festéket. A kora nagy festőművészéhez, Keleti Gusztávhoz fordult, aki rögtön le is akarta beszélni a festői pályáról, maradjon a gyógyszerészet által biztosított aranybányánál. Ennek ellenére elindult.
Jelzi a kézírás ezt az elhivatottságérzést és a rajztehetséget?
Különös, hogy már a gyógyszerészi kézírásban megmutatkozott az a fajta rajzkészség, rajztehetség, amiről ő nem is tudott. Ott már a tudós mellett jelen volt a művész is, és ez a pillanat, ez a misztikus pillanat volt az, amikor ráébredt a saját életfeladatára, az Isten által kijelölt életfeladatára, egy új élettartomány nyílt meg előtte, és 14 éven át készült arra, hogy majd elinduljon. 43 éves volt, amikor aztán Európa legjobb festői iskolájába indult el. Tehát az az akaraterő, az a hatalmas szenvedély, lelkesültség, odaadottság, ami a kézírásban látható, az segítette őt, az vezérelt őt végig az életútján. Különös jelenség az, hogy a kézírása alapvetően nem változott egész életében. Azt lehet mondani, hogy töretlen a kézírás. A legelső kézírás, amit vizsgáltam, 25 éves korában készült, és az már ugyanolyan jellegű, mint amit majd a festői minőségében produkál művészként. Ami jelzi egyrészt az önmagához való hűséget, másrészt a gyors személyiség fejlődést. Tehát ő már 25 éves korára, azt lehet mondani, kiforrott értékrenddel bírt. És a festői pályán alapvetően egyetlen egy dolog változott, a G betűknek a leírása. Ez azért érdekes, mert a grafológiában a G betű a párkapcsolat jele. És azt tapasztaltam, hogy a festővé válás kezdetétől fogva a G betűkből a G betű szára megrövidült, az Y maradt ugyanolyan hosszúságban, és ráadásul nem balra, hanem jobbra íveli a hurkot, ami egy sublimáció jele, ami azt jelzi, hogy az ösztönenergiákat az alkotó energiákba fektette. Ami valójában az életében is volt, mondhatni hitelesítette ezzel a G betűvel, a párkapcsolatról lemondott, mindenről lemondott, azért, hogy ennek a nagy kihívásnak és felkérésnek eleget tegyen. Mondta is, hogy teljes odaadottsággal lehet létrehozni bármit is, tehát az alkotáshoz teljes ember kell.
Számomra nagyon érdekes, hogy innentől kezdve minden aláírásában ott van, hogy festőművész, tehát meghatározza önmagát, önmaga feladatát is.
Így van, ez egy új identitása volt, nagyon büszke volt erre, attól kezdve, hogy látta, sikerül megvalósítani azt, amit elképzelt. Az is különös volt, hogy még alig indult el az elhívás élmény után, elég röviddel, egy évre rá már tervezte, hogy megfeste a Tátra képét. Tudjuk, hogy hatalmas tablói vannak, Csontvárinak 20-30 négyzetméteres képekről van szó. Olyannyira kimagasló a tehetsége, például, hogy a Tátrai képet egyetlen vonal előrajzolás nélkül csak ecsettel festette meg, úgy, hogy kétszer ugyanaz a szín nem szerepel rajta.
Erika, önnek már több könyve jelent meg. Legismertebb közülük a Beszél az írás, Kézírás és karrier, a Kézírás teremtő hatalma, vagy a József Attiláról írt, a hétszer született költő. Hogyan kapcsolható össze egy kézírás kutató számára az íráskép az alkotással, jelen esetben Csontvári írásképe a festményei alkotásmódjával?
Értetlenül álltak eleinte a művészettörténészek olyan szempontból is a képei előtt, hogy nem feketettek, tehát ő maga keverte ki a festékeket. A kézírásban jelenlévő kreativitás, az a lendület, dinamika és probléma megoldó képesség például még abban is kifejeződött, hogy rátalált arra a festék minőségre, ami olyan, mintha tegnap tette volna le az ecsetet, szemben a kátrány alapú olajfestékekkel, amelyek feketednek.
Könyvében ön komplexitásában mutatja be Csontvári személyiségét. Miért tartotta ezt fontosnak?
Valójában Csontvárit együtt kellene megismerni és bemutatni minden alkalommal, festőt és írót, gondolkodót, filozófust, olyan metafizikai mélységeket tár föl ezekben az írásokban, amelyek közelebb hozzák a képek megértését is. Egészen más új stílus, mondhatni, hogy az egyetemes művészetben is kiemelkedőt alkotott, új műfajt is teremtett, nem tájképet festett, ő maga azt mondta, hogy látlat ez. Látlat, amely azt jelenti, hogy ő maga rakta össze a tájkép elemeket, soha meg nem lehet állapítani, hogy milyen pontról festette ezeket, mert a táj minden részlete jelen van, mégis önmagán túl, szimbolikusan, jelképesen üzen valamit. Ő a föld nagy energiapontjait kereste, jelezve a természet hatalmas erejét, energiáját, keresve Isten üzenetét, hogyan éljen az ember. Ő fiatal korától kezdve a világ keletkezésének rejtélyét kutatta, az emberi élet értelmét kutatta, Isten és ember kapcsolatát kutatta, hogy hogyan éljünk ahhoz, hogy ezt a rövid földi életet a legmagasztosabb tartalommal tudjuk megtölteni. Többször utalta arra, hogy a véges anyagi életben elmerülni nem érdemes, nem szabad, hiszen alkotni jöttünk a világra. És azt gondolom, minden jelentős művész ráébred arra, hogy az anyagi lét lehúzó lehet, az ember, mint szellemét, teremtmény alkotni született a világra.
Mire következtethetünk? A Szent János Kórházból 1919. június 14-én Csontvári nővéréhez kézzel írt utolsó leveléből.
Torokszorongató a kézírást látni, mert jelen vannak azok a görcsök, írástorzulások, ami a fájdalmat jelzik. Tehát egyértelműen beteg, fájdalommal küzdő, legyengült szervezetű ember kézírását jelzi, ugyanakkor azt is, hogy küzd ezzel a betegséggel, próbálta tartani magát. egész életútján azonos volt az íráskép, itt viszont egy egészen más, mondjuk így, hogy a középzónában megnövekedett írásképet látunk, ami orális tendenciákat jelez, ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy alapvetően az éhezés miatt halt meg Csontváry, tehát a pénzét hadikötvénybe fektette, ez pedig csődbe ment. És Csontváry elveszítette mindazt a anyagi hátterét, amelyel biztosítani akarta volna egész életútján a festői pályáját. Önhibáján kívül került ilyen helyzetbe, valójában ő segíteni akart az államnak, és mindig benne volt ez a segítőkészség, a nemzetet emelni akarta, nem csak a saját műveivel, hanem akár így is. Tehát élete utolsó szakaszában éhezett. Soha egyetlen képét, festményét nem adta el, holott igen hatalmas összeget ajánlottak több képéért is, amerikai művészettörténészek is, több európai művészettörténész is meg akarta tőle vásárolni. Azt mondta, hogy szeretné egyben tartani, hogy ez a magyar nemzet felemelését szolgálja.
Összes alkotása majdnem elveszett, hiszen ha annak idején Gellóczi Gedeon nem vásárolja meg ezeket a képeket, akkor ma nem gyönyörködhetnénk Csontváry csodálatos festményeiben.
Igen, az isteni gondviselés jelen volt ekkor is, Csontváry utóéletében is, sőt, az, hogy a kézírásai megmenekültek, az is Gerlóczi Gedeonnak köszönhető, mert kis hián ezt tűzre rakták. Már összegyűjtötték, hogy másnap reggel tűzre rakják az összes kézírását. Koszka Annának nagy fejtörés okozott, hogy mit csináljon a műteremben hagyott festményekkel. A kortársak értéktelennek ítélték ezt. A gondviselés behozta a képbe Gerlóczi Gedeon, aki műtermet szeretett volna bérelni, szétnézett a műteremben, belerugott egy vászonba, és megnyílt előtte a magányos szédrusként ismert festmény. Abban a pillanatban tudta, hogy ezeket a műveket neki meg kell mentenie. És a gondviselés segítsége alapján éppen 20 000 svájci frankot örökölt, amit ebbe tudott fektetni. Hogy a kéziratok megmenekültek, az megint csak a gondviselés segítsége, ugyanis arról senki nem beszélt, annak nem volt értéke. Gerlóczi Gedeon már el is hagyta a műtermet, és félútról visszafordult, hogy a kosárban lévő kézírásokat is szeretné elkérni. Rögtön odaadták, hiszen teljes mértékben értéktelennek gondolták, tehát már ott volt, hogy gyújtósnak másnap berakják a kájhába.
A Sorssal nem lehet tréfálni című könyv a Szereg Grafológiai Akadémia kiadásában jelent meg.
Nagy segítséget jelentett számomra Papp Gábor művészettörténész, szakmai segítsége, ő a könyv lektora. Papp Gábornak több könyve is jelent meg Csontváry, Koszka Tivadar művészetéről. Sajnos Csontváryttól nem marad gyermekkori kézírás. Az első kézírás 25 éves korából származik. Az írás érettsége jelezte azt a magas fok rendkívüli szellemi képességet és táv szellemi horizontot, ami csak egy zseni számára adatik meg.
Ön bemutatja azt a művészi utat, amely a kezdetektől, tehát az első ön által említett rajztól, a későbbi hatalmas festményekig elvezetett.
Csontváry géniusz volt. Ez egyértelmű, bárhonnan nézzük, akár a festészet irányából, akár a kézírásainak a grafológiai üzenetét nézzük, akár pedig az írásai, leírt írásainak a tartalmát nézzük. Annyira komplex, annyira összetett Csontváry személyisége, hogy nehezen lehetett megragadni. Nem véletlen, hogy annyi ellentmondásos hír terjeng róla, és annyira ellentmondásosan ítélte meg a saját korait, és sőt utólag a művészet történetét. Is. Ismeretes az, hogy a saját kortársai értéktelennek tartották a festményeit. Szemléletében, világnézetében, emberképében, a világhoz való viszonyulásában olyan különös volt, amit hétköznapi síkon nem is lehet megérteni. Ha Csontváry emberi arcát, karakterét vizsgáljuk, személyiségét vizsgáljuk, akkor metafizikai mélységeket kell érinteni.
Engedje meg, hogy beszélgetésünk végén az ön a Sorssal nem lehet tréfálni című könyvéből idézek. Csontváry előtt megnyíltak a világ összefüggéseknek azok a kapui, amelyek feltárják a mindenség titkait és rejtélyeit. a beteg ágyában ülve, mintha újra a viharos tengeren hajózna, s ahogy akkor is, most is Istenre bízta a sorsát. Mert ember nem volt, akire bízhatta volna magát. Hagyták őt megalázni, hagyták őt szenvedni, hagyták őt megbetegedni, hagyták őt éhen halni. De halálában is élő, és mindannyiunk fölé magasodik szikár alakja, csillagfényű lelke és a napútól ragyogó szelleme. Idézet vége. Hogyan összegezném Csontváry kézírásával kapcsolatos kutatását, annak eredményeit?
Csontváry géniusz volt. Kézírás is jelzi a végtelen finomságot, tehát megvoltak azok az antennái csatornái, amelyel venni tudta az úgymond nem hétköznapi üzenetet, vagy a csodát azt lehet mondani, hogy természetességgel és alázattal fogadta, keresve Isten üzenetét. Valami olyan művészi értéket akart lerakni, ami a magyar művészet történet számára is szimbolikusan, jelképesen üzen valamit. Tehát olyan művészi értéket, ami a magyar nemzet felemelését szolgálja.
Kedves hallgatóink, V. Barna Erika kézíráskutató, grafológus szakértővel a sorssal nem lehet tréfálni. Csontváry Koszka Tivadar személyiségéről, írásai és kézírása alapján című könyve kapcsán beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Mountain and harder to climb. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a gőgösség bűnéről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
Most nézzük meg Szent Bernátnak azt a létráját, azt a 12 pontját, vagy 12 lépcsőfokot, ami a gőg útja, és egyre inkább távolodik Istentől. Szent Bernát szerint a gőg első foka a kíváncsiság. Nem hiszem, hogy van olyan ember a Földön, akiben ez a kíváncsiság ne lenne meg. Eszembe jut az a kis történet, Liző kis Szent Teréz önéletrajzában olvastam, egészen pontosan már nem emlékszem, de nagyjából így szólt az írás, hogy éjszaka aludtak, és ő még nem aludt el, imádkozott, de már ágyban voltak, és valamelyik szerzetes nővér társa fölkelt, és elindult kifelé. És ő rögtön ki akarta nyitni a szemét, hogy megnézze, hogy ki az, de önmegtagadásképpen azt mondta magának, hogy nem nyitom ki a szemem, és nem nézem meg. Mondhatnánk, hogy ez egy szinte jelentéktelen történet. De mégis gondoljunk bele abba, hogy hányszor kíváncsiskodunk egy nap. Én például, ha itt vagyok a plébánián, itt elég kevés autó jár, megfigyeltem magamon, hogy ha elmegy egy autó, vagy egy biciklis, rögtön kinézek az ablakon, kíváncsian, hogy vajon ki lehet az. Ugye ingerszegény környezet, és minden apró ingerre az ember reagál, és hát kíváncsian reagál. És képes vagyok megszakítani az imádságomat, csak hogy kíváncsiskodjak. Természetesen nem olyan nagy baj ez, de Szent Bernát szerint a gőg első foka, és lehet és válhat a kíváncsiság bizony betegessé is. Nézzük a második fokot Szent Bernát szerint, az pedig a könnyelműség, vagyis a belső komolyság elvesztése, a lelki fegyelem lazulása. Még a kíváncsisághoz bocsánat, azt tegyük hozzá. Tehát a kíváncsi ember, a kíváncsi lélek ahelyett, hogy önmagába tekintene, a külvilágot és mások dolgait vizslatja és lesi. Gőg második foka Szent Bernát szerint a könnyelműség, tehát a belső komolyság elvesztése, a lelki fegyelem lazulása. Bizony ezt is gyakran tapasztalom magamon is. Most nem akarok konkrét példákat hozni, mert a kedves hallgatók arra a következtetésre jutnak, hogy hát milyen gőgös ez a pap, de jó következtetésre jutnak, mert szinte mindenben érintetnek érzem magamat, és megköszönöm a jó Istennek, hogy rávilágít lelkem mélységeire, és ami még sötétben van, ami még beteg a szívemben, azt a napfényre hozza, és gyöngéden gyógyítja. Hála legyen neki érte. Szent Bernát szerint a harmadik foka a gőgnek a léha vidámság. Féktelen, felületes és gátlástalan nevetés, tréfálkozás, gúnyolódás. Nem a vidámsággal van a baj, meg a derűvel, a jókedvel, mert az Isten ajándéka, hanem a féktelenséggel és a gátlástalansággal. Hallottam már azt a mondást, hát nem tudom, mennyi az igazság benne, hogy a társalgás csődje a viccmesélés. Hát a viccnek is megvan a maga helye, de amikor tényleg a központba a vicc, meg a viccelődés, meg a nevetés, meg a hahotázás kerül, akkor az már valóban lehet a gőgnek a jele. Szent Bernárd szerint a következő lépcsőfok a gőg lépcsőjén a kérkedés. Saját értékeink, tetteink, dicsekvő kidomborítása, a feltűnési viszketegség, központba kerülési vágy, önközlési vágy, az értékeimet hangoztatom, felhívom rá a figyelmet. Hát ki ne tapasztalná ezt magán, akár kicsiben, akár nagyban, de bizony megvan bennünk. Ötödik lépcsőfok, ezen a lépcsőn Bernát szerint a különcködés. A közösségtől és a szabályoktól való elszakadás vágya, a kivagyiság, a kiválasztottság tudat, rossz értelemben véve, aki mindent meg akar újítani, mert semmi sem jó, ami eddig volt. És persze ennek is megvan a helye, mert a tudósok is, a feltalálók is valamennyire különcök voltak, de ezt is jól kell érteni, és ezt a beteges formáját a különcködésnek kell tekinteni, mint a gőg ötödik fokának. Hatodik fok, önhittség, saját felsőbbrendőségünk hangoztatása másokkal szemben. Hetedik lépcsőfok, kevésség, beképzeltség. Hát ezt se kell nagyon taglalni, meg bemutatni, mikor jogtalanul igénylem mások dicséretét, elismerését, amikor többre tartom magamat, mint aki vagyok. 8. lépcsőfok, az önigazolás, a hibák, bűnök mentegetése, a felelősség áthárítása. Hát erre a legősibb példa Ádám és Éva esete, amikor elkövették a bűnt, és az Isten kérdezte, hogy mit tettek, akkor Ádám rögtön hárított, és azt mondta, hogy az asszony mondta, az asszony volt. Akkor az asszonyt vonta felelősségre, ő mindjárt hárított, és a felelősséget a kígyóra terelte. A kígyó már nem tudta kire hárítani a felelősséget. Ez az önigazolás, mentegetőzés, a bűneink mentegetése, rejtegetése, az igazság takargatása, ez az ősbűn következménye. Ugyancsak Lizió Kisszent Teréz től egy történet, bizonyára ismerjük mindannyian, amikor takarítottak, és az egyik apácatársa levert egy vázát, és összetört, és mikor bejött az elöljáró, már csak kis Teréz volt benne a teremben, és hát az elöljáró leszitta, hogy hogy lehet én ügyetlen, hogy leveri a cserepet, miért nem tudott vigyázni, és kis Teréz nem védekezett. Nem mondta el, hogy nem ő volt, gondolta, hogy az örökké valóságban majd úgyis fény derül mindenre, és azt gondolta magában, hogy én is képes lettem volna rá, hogy ezt leverjem. Vajon mi hasonló helyzetben hogy cselekedtünk volna? Hát ahogy magamat ismerem, rögtön szóltam volna, hogy hát nem én voltam, nem én vertem le a cserepet, hanem az, akivel dolgoztam. És ezzel elmondtam volna az igazságot, és részemről minden rendben van. De hát Lizió Kisszent Teréz másképp viselkedett. Nem mentegette magát. Bízott az Úrban, hogy majd ő kimenti. És ilyenkor általában az igazság napfényre kerül, és minden a helyére kerül. De ha most nem, akkor az örök életben biztosan. Szent Bernát szerint a gő 9. foka a hibák álnok és képmutató megvallása, hogy kimutassa, mennyire bánja. Amikor a kevés alázatba akar burkolózni, hogy megnevessék. A gonoszságot és a hazugságot alázatnak tünteti fel. Közeledünk a végéhez ennek a lépcsőnek, a 10. fokhoz érkeztünk, amelyiknek a neve a lázadás. Mikor az ember nem akarja alávetni magát a többiek ítéletének, mindenki fölött állónak érzi magát. A jó tanácsok, elöljárók vagy Isten törvényeinek nyílt elutasítása. Éppen az elmúlt hónapokban hallottam egy párbeszédet, ahol azt mondta az egyik ember a másiknak, hogy miért nem törlik már el ezt a 10 parancsolatot? Döbbenten hallottam, aztán tovább már nem mert, tovább haladtam, akaratomon kívül hallottam ezt. Én azt hittem, ilyen csak rém történetekben van, de hát a valóság meghazudtaja sokszor az elképzelt világot. 11. lépcsőfok, a gátlástalan vétkezés. Kész vagyok minden bűn elkövetésére, mint valami örvény hagyom, hogy sodorjon a sátán a pusztulás felé. Ebben az állapotban megdöbbentő, de az ember már élvezi a rosszat. És akkor legyen a gőg legmagasabb foka, 12. amikor a gőg megszokássá válik. A lélek úgy elmerül a bűnben, hogy már elveszett az Isten félelem, úrrá lett rajta a megvetés. Ember és az Isten megvetése. A bűn annyira az ember természetévé válik ilyenkor, hogy észre sem veszi, sőt, kérkedik a bűnével. Keresztes Szent János a gőgöt tekinti a legfőbb spirituális akadálynak, amely a legmélyebben gyökerezik a lélekben. Tanítása szerint ez az erkölcsi hibák közül az, amely ellen a leghosszabb és legáldázabb küzdelem zajlik. a gőg alattomos természetű, és gyakran éppen a vallásos gyakorlatok leple alatt bújik meg. Keresztes Szent János szerint a gőg megnyilvánulásai a következők a lelki életben. A spirituális büszkeség, vagy spiritualitás. A kezdők gyakran elégedettséget éreznek saját imádságaik, erényeik, vagy vezekléseik miatt. Ebből fakad a vágy, hogy tanítsák és megítéljék a többieket. Következő a megértés hiánya, a gőgös ember saját értelmére hagyatkozik, és mindent meg akar fogni, birtokolni akar az elméjével, ahelyett, hogy átadná magát a hit sötétségének. Következő a helyzet félreértelmezése. Amikor a lélek elakadást vagy lelki szárazságot tapasztal, a gőg miatt Istent hibáztatja, vagy azt hiszi, ő maga már elérte a tökéletességet. Szerinte a gőgöt emberi akaraterővel nem lehet teljesen kiirtani. Ehhez szükség van arra, hogy Isten megtisztítsa a lelket a lélek sötét éjszakájában. Ebben az időszakban Isten megvonja a korábbi lelki vigasztalásokat, a túlzott buzgóságot és a lelki élvezeteket. A lélek szegénynek, gyengének és tehetetlennek érzi magát. Ezzel az isteni fény szembesíti a lelket a saját nyomorúságával, ami kíméletlenül felégeti a gőg gyökerét.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a gőgösség bűnéről szóló emelkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.